Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
Ez a Millás reggeli továbbra is 12 vagy 3? Nem látok el az órát.
9 óra 12 perc.
Jó, nem veszem fel a szemüveget, ezért nagy legyen 12 perc, annyival múlt el 9 óra. Kántor Endre a stúdióban.
És Ács Gábor.
Tegzes szórakoztat minket a következő üzenetével. Az megvan, hogy a kutyát azért kell pórázon fogni, hogy ne fújj el a szél. Bélámék a parkban, meg lomfújóval segítenek a szélnek avart fújni.
Ne!
Képzelj el minden. Ez a ma reggeli élménye van a gyönyörű szeles reggelen. Egyébként pedig még a 80-as, 90-es évek Despacitójához visszatérve megtudtuk azt is, hogy a Europe folyamatosan ad ki a mai napig lemezeket, és nagyon jó, érdemes meghallgatni hallgató szerint, aki egyébként azt írja, hogy kislány koromban meg akartam győzni apukámat, hogy Donna Summer egy mai sztár, amikor kijött az emlékezetes This Time I Know It For Real című dal, nem hittem el, hogy egy 70-es évekbeli sztár annyira jól nézett ki.
Igen.
Egyébként igen. És ő beleszaladt egyébként abba, hogy Angliába visszatért. Bent járt egy bankban Magyarországon, és Angliába visszatérve kapta levelet, hogy menjen be a bankba arra egyeztetés céljából.
Jú, az elmesélt videós azonosítást tessék hogyha alkalmazni, hogyha így van.
Van, igen.
Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót. Fogalmat sincs, milyen magas a dránka. Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda, a Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Hát arról, hogy ipar 4.0 sokat beszélünk, hogy mezőgazdaság 4.0 kicsit talán kevesebbet, és hogy kicsit tisztázandó ezt a kérdést, tárcsáztuk Gorotyák Igort, az Agrovir marketing vezetőjét. Szép jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, uraim!
Na, nagyon érdekes a téma, mert hogy maga a digitalizáció az sok szektorba tör be. Az iparral ugye nagyon sokat foglalkozunk, de ellentétben az iparral, ahol a foglalkozás meg a beszéd a fő, kérdezzük meg, hogy a mezőgazdaság 4.0 az milyen szinten tart?
Kicsit messzebbre indítanék, hogy miért is tartunk a 4.0-nál, mert ugye azt gondolom, hogy ahhoz, hogy eljussunk a 4.0-ra, meg kéne értsük, hogy mi volt az 1.0, amikor is manuálisan gazdálkodtunk még, és nem volt semmilyen gépesítésünk. Majd megjelentek a gépek, amit ugye azt gondoljuk, hogy a gépek forradalmával elérkezett a 2.0, és aztán elkezdtünk egy kicsit a mai világban azt mondanánk, hogy precíziósan gazdálkodni, amikor megjelentek a sorvezetés, automata kormányzás, de ez még közel sem precíziós gazdálkodás volt. Majd azt mondjuk, hogy megjött a 4.0, amikor ezekből a gépekből már adatokat kezdtünk el beszedni, és ezeket az adatokat elkezdtük feldolgozni, hogy ebből származó optimális döntéseket tudjunk hozni, és ezt nevezzük jelen pillanatban a 4.0-nak a mezőgazdaságban.
Oké, tehát adatvezérelt mezőgazdaságról van szó.
Nem is csak a vezérlés, hanem inkább, hogy a döntéseket tudjuk optimalizálni, mert az nagyon jó, hogy nagyon sok adatunk van, és hogy ezeket begyűjtjük, csak ezeket fel is kell dolgozni, és ezekből a döntéseket is kell hozni.
Oké, milyen adatokról van szó?
Sokrétű lehet a mezőgazdaságban, rengeteg adat képződik pillanatról pillanatra, ez ugye akár egy önköltség területre vetítve gépekből érkező információk, időjárás, legyen ez szenzoros, távérzékeléses, műholdas, mobileszközökből, ugye amikor a munkavállalónak mobileszköz biztosítunk, és ezekből jönnek, vagy akár a most látható és egyre gyakoribb robotgépekből érkező információk.
Tehát rengeteg minden érkezik be. Maguk ezek az adatokat hogyan lehet feldolgozni? Mire lehet használni? Mondjunk egy pár példát.
Nagyon jó a kérdés. Igazából itt akár csak a termelésnek a hatékonyságát, ahogyan végigviszünk egy termelési folyamatot az év során, ezekből számos döntést kell meghoznunk, tényleg a felsorolás is lehet, hogy órákig tartana. Igazából ezeknek a döntéseknek olyan kihatásai vannak, hogy miért egy területen miért csak 12 tonna per hektár termet, és miért nem 16. Ezeket tudjuk visszaellenőrizni, és akár ezeket tudjuk befolyásolni ezekkel a döntésekkel, hogyha tudjuk ezeket az információkat.
Most ugye a mezőgazdaságban azért látjuk azt, hogy több minden olyan van, ami hogy is mondjam, nem akarok rossz szót használni direkt, de mondjuk ugye a hagyományok tiszteletére alapoz. Tehát hogyha megnézzük például az egyik legnagyobb kérdését az ágazatnak, ugye a generációváltást, ott is ugyanazzal találkozunk, hogy az öregek, akik elkezdték, nem akarják átadni a fiataloknak, vagy nem tudják átadni, azok úgyse úgy értenek hozzá, úgyse úgy csinálják. Én ugyanígy lehet ezzel is, hogy tapasztalati, nagyon nagy tapasztalati tények vannak itt, amire azt mondják az öregek, hogy legyintenek, hogy hát mi tudjuk ezt, hogy ez hogy működik, mert már ezt csináljuk 30 éve, ismerjük ezt a földet, ismerjük, hogy mi, hogy csináltuk annó, és azt tudjuk, hogy hogy működik. Tehát gondolom lehet egy éles kontraszt ezzel a adatvezérelt adatra épülő hát digitális mezőgazdasággal.
Pontosan így történik ez. Jelen pillanatban a tradicionális mezőgazdaság, ugye ez, amit megérzésekre hagyatkozva hoztak döntéseket nagyon sokáig, mert nem volt megfelelő az adat, nem tudtak elegendő adatot begyűjteni, és igazából mindenki egy kis könyvbe vezette. Uh-huh. Az ő öregapja is így csinálta, annak is a nagyapja így csinálta, és ez így ment, ugye mindig tudták, hogy ekkor kell kimenni vetni, vagy ha a szomszéd elindult. Igazából ez nem volt lehetőség arra, hogy ezeket az információkat így ilyen részletesen lássák. És igen, ez egy jelen pillanatban egy átmeneti időszak, amikor is majd megtörténik ez a sokszor emlegetett generációváltás. Ez folyamatosan történik, egyáltalán nincs erről szó nálunk is a partnereink között több olyan idősebb generáció képviselő gazdálkodó van, aki felismerte azt, hogy a hatékonyságot nem lehet azzal a végtelenség növelni, hogy új gépeket veszünk, mert azok az új gépek igenis az adatokra épülnek, tehát azoknak a működése is már az adatokat próbálja minél többet használni, és ehhez nekik is fel kell nőni. Itt említeném meg ugye az edukációs képzésünket, amit Agrovirtus néven hoztunk létre, ahol 2018-ban 300 hallgató vett részt ezen a versenyen, és gyakorlati képzést adtunk nekik magáról a rendszerünk működéséből, és ezt előrevetítjük igazából azt, hogy ezek a fiatalok a jövőben ezt a rendszert, vagy hasonló rendszereket fognak használni, és ezzel próbáljuk őket felkészíteni.
Hogy lehet egy ilyen hagyományra támaszkodó öreg rutinos rókát meggyőzni? Kimondottam mondjuk a hatékonysággal, azt mondani, hogy oké, próbáljuk meg a területünk egyik részén azt, amit én mondok, és akkor nézzük meg, hogy az működik-e, és amikor kiderül, hogy sokkal nagyobb hatékonysággal lehet termelni, jobb lesz a minőség, vagy valamiféle ilyen növekedést érünk el, akkor meggyőzhetők ők, vagy akkor is ragaszkodnak ahhoz, hogy már pedig ez így nem?
A meggyőzhetők, igen. A szerencsések vagyunk, mert Magyarország az egyik leginnovatívabb mezőgazdasági terület, mondhatni a gépesítés területén, úgyhogy nálunk sokszor nem is nagyon kell meggyőzni őket, ők felismerik maguktól, és én azt gondolom, hogy akik ilyen rendszerek felé fordulnak, ők bennük már az igény felmerült, hogy ezeket az információkat ők is szeretnék látni, hogy hogyan tudnának jobban, ügyesebben gazdálkodni, mert valljuk be, azért ezért veszik ezeket a több tízmilliós gépeket, hogy ne csak az legyen, hogy kiküldik őket és dolgoznak velük, hanem hogy minél hatékonyabban tudjanak dolgozni velük.
Igen, csak talán az lehet benne, hogy ugye az, hogy a gép az egy jó gép, jó minőségű géppel jobban lehet gazdálkodni, ez talán egy ilyen, hát ez már nem egy újdonság, és ezt mindenki felismerte, de az, hogy mondjuk adott esetben be kell rendezni egy olyan szobát, ahol komputerek vannak, ahol adatok érkeznek be, hogy különböző szenzorokat kell telepíteni, hogy különböző okos eszközöket kell telepíteni, és már a mezőgazdaságba beköltözött egy olyan IT-szekció, ami hát ugye annak az értelmezése egy kicsit nehezebb, és hát így eszembe jutna egy pár ilyen hát elég cirkalmas szitokáradat, amit az ilyen idősebb gazdáktól lehet hallani, hogy, hogy mit, mi ezek a gépek, ezek mire valók. Hát valahogy így, így látom én ezt, hogy nagyon, azért nem biztos, hogy olyan egyszerűen megy a meggyőzés. De lehet, hogy rosszul látom.
Ezek a gépeknek a, tehát el kell felejtenünk azt, hogy, hogy ráültetünk egy traktorost, ezek a gépvezetők már igen képzettek, és bennük is megvannak. Tehát az, hogy a traktorra, vagyis hát az erőgépre kapcsolt munkagép közösen kommunikálnak, és azokat a traktorból vagy az erőgépből lehet vezérelni, ezek már olyan tudást feltételeznek, ami miatt szükségessé válik az, hogy az informatika beszivárogjon az életükbe, és igen, ez így kezdődik, hogy a traktorból érkező információkat elkezdik visszaküldeni, hogy meglássák, hogy akár egy hozam térképet ki tudjanak hozni belőle, vagy akár egy kijuttatási térképet, és ebből jutunk el addig, hogy amit precíziós mezőgazdaságként emlegetnek itt Magyarországon.
És akkor van még egy dolog, ugye, ami közbeszólhat, már pedig az időjárás, a természetnek kitett ágazatról van szó. Ezek az adatok hogyan korrelálnak azzal, hogy van egy olyan dolog, amire nem nagyon tudunk számítani, vagy hát lehet előrejelezni, de hát ki tudja, hogy jön be.
Elég pontos előrejelzéseket lehet kapni. Mi is használunk a rendszerünkben egy előrevetítést, ami igazából az időjárásokat, vagy az időjárást próbálja a gazdálkodóknak megmutatni, hogy mikor melyik, mert nálunk ugye a rendszerben megtervezik a gazdálkodók azt, hogy milyen munkaműveletet szeretnének csinálni, és a rendszer, hogyha úgy érzékeli, hogy az időjárás ebbe közbeszólhat, akkor riasztásokat tud kiküldeni igazából a gazdálkodónak, hogy arra a területre ez a betervezett munkafolyamat nem biztos, hogy össze fog jönni.
Oké, hát akkor a legjobbakat kívánjuk a digitális átállásra, de gondolom, hogy ezt a saját érdekében minden gazda felmérte már, és halad a dolog, és innovatívak vagyunk ebben, csak úgy, mint a lakosságnak a átállása, a különböző internet szokásai, meg mindenben is elég előre haladott Magyarország. Reméljük, hogy ez jól fog menni.
Köszönjük szépen, mi mindent elkövetünk, minden platformon próbálunk ezzel sáfárkodni, hogy ez minél könnyebben és minél gyorsabban megtörténjen.
Így legyen. Köszönjük szépen a beszélgetést, további szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Dorottyák Igorral, az Agrovir marketing vezetőjével beszélgettünk, mezőgazdaság 4.0 digitális átállás az agráriumban, ez volt a témánk.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyala. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
A helyes megfejtést beküldők közül minden nap páros belépőt sorsolunk ki a Budapest Sportarénában jövő hétvégén megrendezésre kerülő Garden Expo kerti életmód kiállítás és társrendezvénye, az Orchidea ünnep kiállításra. Mai kérdésünk pedig a következő. A felsorultak közül melyik kültéri eszköz nem irányítható távirányítóval? A. Ledes bútorok, B. robot fűnyíró, vagy C. fűrész?
A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac@jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.
First I say no, I got some plans for tonight, and then I start.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
A vonalban itt van velünk Ritók Lajos üzletkötő. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Na, mi történik a béten?
Jelenleg a Bux Index enyhe 0,2%-os pluszban áll, a forgalom pedig jelen pillanatban, vagy eddig alig haladta meg a 630 millió forint forgalmat a részvénypiacon, és a vezető magyar papírok közül a Magyar Telekom mutat enyhe 4 forintos visszaesést, 469 forinton kereskedik, az OTP 11.870 forintnál áll, ez 0,5%-os plusz jelent, a MOL papírjai enyhe 4 forintos pluszban állnak, 3262 forintot adnak értük, a Richter részvényei pedig, a Richter mutatja eddig a legnagyobb emelkedést, 0,7%-ot, 8%-ot, 5255 forintot adnak most a magyar gyógyszerpapír részvényeiért, és még a kisebb közepes kapitalizációjú papírok közül érdemes megemlíteni az Opust és a Konzumot, ugye tudható, hogy július elejével összeolvad a két cég, vagy egészen pontosan az Opusba fog beolvadni a Konzum vállalat, és jelenleg a Konzum papírjai majdnem 4%-os mínuszban állnak, 219 forinton kereskedik, az Opus papírjai is hasonlóan 4%-os mínuszban, egészen pontosan, jelenleg 425 forinton kereskedik az Opus papírjait.
Oké, hát ez a 600 millió, ez nem túl a célos pont, most mondogattuk, hogy a múlt héten egész jó forgalmat bonyolított a budapesti értéktős, de nagyobb volt, mint az előző heti. Hát ez a kezdés, ez olyan lanyha. Mitől tartunk annyira?
Hát meglátjuk még, ugye ez még csak az első fél óra, hogyha azt nézzük, általában 7-800 millió forintos forgalom szokott lenni, ami egyébként valamennyire befolyásolhatja, bár én inkább úgy gondolom, hogy ez egyfajta plusz likviditást adhat, majd plusz forgalmat adhat a béthez, azaz, hogy ettől a héttől kezdve az amerikai piacon egy órá, ugye a óráátállítás miatt egy órával hamarabb indul a kereskedés, tehát ez azt jelenti, hogy magyar idő szerint Amerikában már 4:30 helyett 2:30-kor elkezdődik a kereskedés, és nem 10-ig tart majd a kereskedés, hanem csak 9 óráig. És ha egyébként már az amerikai piacról beszélünk, akkor, ahogy én néztem, mai nap fontosabb makroadatok nem látnak, vagy igazán fontos makroadatok nem fognak napvilágot látni. Amit érdemes megemlíteni, az a januári kiskereskedelmi adat, amit most fognak publikálni. Erre egyébként én azt gondolom, hogy kiemelt figyelmet fognak fordítani a befektetők, illetve a piaci szereplők, hiszen a decemberi adat az nagyon gyenge volt, körülbelül 9 éve nem látott alacsony értéket mutattak ki, és ezért is várják egyébként a befektetők, hogy a januári adat az milyen lesz. A várakozások szerint egyébként jóval jobb lesz, mint a decemberi adat. Ez nyilván az amerikai indexeket, illetve a dollárt is befolyásolhatja. Jelenleg egyébként a dollár tovább erősödik az euróval szemben, hiszen most már 1.1250-nél jár a deviza kereszt.
Oké, köszönjük szépen, Lajos, az információkat, jó kereskedés nektek!
Köszönöm, nektek is jó munkát, sziasztok!
Ritók Lajos üzletkötővel beszélgettünk.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Hallgasd a Millás reggeli mozgáskultúra rovatát minden pénteken reggel 8:30 után pár perccel, és értesülj lehetőségekről, versenyekről, edzésekről, családi sportprogramokról. Évtestben!
A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. A Primavera ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
Újabb béremelésre számíthatnak jövőre a pedagógusok, ha megvalósulnak az oktatási államtitkárság szándékai, tudta meg a Magyar Nemzet. Az elképzelések szerint az életpályamodell fejlesztésével párhuzamosan mintegy 30%-kal nőne a tanárok keresete 2020-tól. A további bérrendezésre többek között azért van szükség, mert 2022-23-ra komoly létszámgondok lehetnek az oktatásban, hiszen a tanárok jelentős hányada nyugdíjba megy. Budapesti találkozót kezdeményez Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel Manfred Weber, az Európai Néppárt, Európai Parlamenti Frakció vezetője. A bajor politikus a Weltamzontag című vasárnapi német lapnak elmondta, a Fidesz EPP tagsága körüli vitával kapcsolatban szeretne beszélni a kormányfővel. Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI megkeresésére egyelőre nem kívánt részleteket közölni a tervezett megbeszélésről. Megkezdődik az M0-ás felújítása. Hatalmas dugókra számíthatnak mostantól azok, akik Dél-Pestről, illetve a déli agglomeráció irányából szeretnének eljutni a fővárosba és a belső kerületekbe. Az M0-ás déli szakaszát novemberig 3 ütemben újítják fel. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon 1, az M5-ös felé vezető oldalon pedig 2 sávot zárnak majd le. Nehezíti az autósok életét, hogy az Üllői úton is torlódásokra kell számítani, ott ugyanis buszsávokat alakítanak ki a metró felújítás miatt. Ma éjjel lezárják a Lánchidat. Hajnali 1 óra 15 és 4 óra 30 között javítják a burkolatot, így az autósoknak másik hidat kell választaniuk. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a Lánchíd lezárásának idején a 990-es éjszakai busz az Erzsébet hídon át közlekedik, és nem érinti a Széchenyi István tér és a Deák Ferenc tér közti megállóit. Több 10 000 háztartás maradt áram nélkül Csehországban a vasárnap késő éjjel, az országon átvonuló rendkívüli erejű szél miatt. A legnagyobb áramszolgáltató a cseh energetikai művek az ország 14 régiója közül 10-ben energetikai vészhelyzetet hirdetett. Csak a nagy feszültségű vezetékek több mint 300 helyen sérültek meg. Az átvonuló szélvihar sebessége az ország nyugati és déli, valamint morvaországi részén volt a legerősebb, helyenként elérte az óránkénti 120-125 kilométeres sebességet, ami már orkánnak minősíthető. Itthon eleinte az ország nagy részén derült napos idő várható, majd dél-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan várható esőzápor. A viharos szél a nap folyamán fokozatosan veszít erejéből, napközben 8-13 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, Czoller Andreát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban a H7-es Csepeli hév egy vágányon közlekedik járműhiba miatt. Kiegészítő pótlóbusz jár a Boráros tér és a Szent Imre tér között. Baleset történt a második kerületben a Budai László utcában a Rómer Flóris utca előtt fennakadása készülhetnek. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákospalotai határúton befelé a Késmárk utcánál, a városhatártól befelé araszolásra számíthatnak. Nehezen járható az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza az Egér úttól és folytatása a Budaörsi út is, a Balatoni út a Kamaraerdőtől az Örmezőig, az Egér út-Andor utca útvonal a Kőérberki úttól a Nagyszőlős utca befelé. Lassú a haladás a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Budai alsórakparton az Üstökös utcától délre, a Petőfi hídnál észak felé, a Pesti alsórakparton pedig a Lánchíd felé mindkét irányból. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, a Soroksári úton a Rákóczi hídtól befelé, a Szent Gellért tér, a Szél Kálmán tér, valamint a Deák Ferenc tér környékén is. Szép csilla BKK info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Get your booty on the floor tonight, make my day. Ooh, I'm a place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. Jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. You'll find out if you do that.
Ooh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Ooh, I,
my day. Make my, make my, make, make my day. Make my day. Make my day. Make my, make my, make. Pump, pump the jam, pump it up while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, you'll find out if you do that.
Ooh, right, a place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. Ooh, right, a place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. Make my day, make my day. Make my, make my, make. My day, make my day, make my day, make my, make my, make.
Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha, aha, aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
És egy érdekes témával folytatjuk, mégpedig Future Crime, illetve hát, hogy milyen, milyen bűnözéssel kell szembenézni. Már most, nem csak a jövőben. A stúdióban itt van velünk Keleti Artúr, az ITBN Informatikai Biztonság Napja alapítója és kibertitok jövőkutató. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
Jól hangzik, kibertitok jövőkutató, mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy van ez a kategória, ez a kibertitkot azt írakjuk rendbe, hogy ez így micsoda. Ez egy olyan fogalom, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a kibertérben és az informatikai rendszerekben a titkaink azok nem ugyanúgy jelennek meg, mint a magánéletben, hanem sokkal bonyolultabban. Az informatikusok azok általában a különböző védendő adatokat próbálják meg valahogy titkosítani, meg megflegelni, zászlóval ellátni, hogy na most akkor ez szenzitív. Viszont ha jobban belegondoltok, a titkaitok ennél sokkal komplexebb dolgok, hogy mikor ki tud róla. Most vasárnap még nem lehet tudni, de hétfőn már lehet tudni. Normák befolyásolják, hogy milyen környezetben van, a kontextus meghatározza, hogy hova teszünk. Na, és hogyha ezt a kibertérbe elhelyezzük, ez a kibertitok, ahogy én így definiálom, és én ennek a jövőjével próbálok foglalkozni, tehát, hogy holnap hogyan fogjuk tudni megvédeni azokat a titkainkat, amiket melyiken ma se tudunk, de hát ez egy másik kérdés.
De vetítsünk elő egy jó jövőt, hogy elvileg meg fogjuk tudni, mert jobban fogjuk tudni kezelni ezt az egészet, amiben így belecsöppentünk, mert ugye a fejlesztés olyan gyorsan történt, hogy gyakorlatilag egy lépés tart közben az ember azzal, hogy úristen, tényleg az adataimat hogy őrzöm, mi az az adattest, ami kialakult rólam, posztolok-e magamról a Facebookon, amikor kint vagyok Horvátországban és üres a lakás, meg ilyesmi.
Igen, igazad van, de nem biztos, hogy csak a védelem megoldásáról fogjuk jobban kezelni, ugyanis az új generációk egészen máshogy állnak ez a kérdéshez. Tehát lehet, hogy számukra az, hogy mondjuk egy félmeztelen fotót őt fölraktak az internetre, az egyáltalán nem számít annyira. Vagy hogyha föltörik mondjuk a Facebook account, hogy csinálnak egy másikat. Tehát azt gondolom, hogy ez két irányból oldódik meg ez a probléma. Egyrésztről a jövőben, egyrésztről műszakilag képesebbek leszünk mondjuk mesterséges intelligenciával felismerni olyan jelenségeket, amik minket veszélyeztetnek, tehát lesz saját digitális asszisztensünk, aki majd arra vigyáz, hogy a mi privát életünk ne szivárogjon ki, esetleg felszólít minket, amikor akarjuk írni az e-mailt, hogy figyelj, tegnap előtt ennek az embernek mást mondtál, most biztos ezt akarod mondani neki, vagy nem ezt akarod mondani. Másrésztről pedig az új generáció kevésbé lesznek érzékenyek erre. Egyes kutatók azt is mondják, hogy a jövőben nagy transzparencia lesz.
Aha.
Vagyis, hogy a cégek is annak érdekében, hogy megelőzzék az ilyen problémákat, inkább transzparensebben fognak viselkedni, jobban elmondják, hogy ők éppen mit csinálnak, mert ha esetleg kiderül róluk valami, akkor jobban tudnak védekezni. Ez egy érdekes kérdés, de pár év ezelőtt azt se gondoltam volna, hogy az amerikai titkosszolgálatnak lesz transzparencia riportja, ugye? Ez se teljesen normális, hogy titkosszolgálat azt mondja, hogy ő transzparensen működik. Ez is furcsa.
Hát mi van? Hát ez, mit írnak le egy ilyenben? Most csak tényleg kíváncsi vagyok.
Tehát... Hát hogy pontosan ők hogyan csinálják a működésüket. Az NSZ-nek nagyon nagy balhéja volt ugye a megfigyelési botrányok után, amikor a Snowden lelépett és kitálalt, hogy ők miket csinálnak, és elég sok megmagyarázni valójuk volt. Mondjuk, hogy miért figyelik azt, hogy az amerikai emberek kikek telefonálnak, meg mikor, meg miért, meg hogy egyébként miért figyelik a tartalmat, amire a mai napig azt mondják, nem figyelik, de hát ez.
Igen, meg hogy működik-e tényleg a térmegfigyelő rendszer azzal, mit lehet csinálni, hogy működik, és stb. Hát ugye most pont Kínából érkeznek az egyre izgalmasabb hírek, hogy már ez a social ranking rendszer, ez hogy működik. Igen. És ez tényleg ez a transzparencia felé mutat.
Igen, de most már nem csak Kínában használják például a mesterséges intelligenciát erre a célra, hanem Amerikában is egyre több kamerarendszert bekötnek mesterséges intelligencia modulokba, és azok például olyan dolgokat meg tudnak mondani a rendőröknek, hogy elhaladt itt egy furgon, elkövetett valamit esetleg, vagy volt valami probléma, akkor ugyanezt a furgont meg tudják keresni millió felvételekben másodpercek alatt.
Szóval, hogy mit gondolnak akkor a hozzátasoló jövőkutatók, hogy a jövőben átalakul a társadalom, máshogy fogunk kezelni dolgokat, de ettől függetlenül ott vannak a nagy veszélyek, az úgynevezett threatek, amikkel ugyanúgy meg kell küzdeni. Hogy mik lesznek akkor azok, hogyha minden transzparens és minden...
Hát igen, van egy óriási probléma, mert most is küzdünk, és ennek a kivetülése az még problémásabb, az pedig az, hogy mit hiszünk el, és mit nem hiszünk el.
Aha, igen.
Ez a legnagyobb kérdés. Pont ma reggel, mielőtt idejöttem a stúdióba, a LinkedIn-en egy ismerősöm azt írta, hogy senki ne higgyen a másik ismerősömnek, aki szervez egy nagy konferenciát Kanadában, mert ő becsap mindenkit, és mindenét ellopja. De mind a két ember egy ismert, nagy respekttel rendelkező professzor, doktor, akárkicsoda, most kinek higgyek? Egyébként a Facebook pontosan ezért foglalkoztat kb. 20-30 ezer embert, aki semmi mással nem foglalkozik, csak azt próbálja megnézni, hogy az adott norma rendszerekben, amiben ma élünk, nagyjából mi az, ami hihető, mi az, ami nem, kinek mit kellene elhinnie, és kinek mit nem, sőt, tovább mentek ennél, hogy a politikai kampányoknál már megjelölik azt, van egy rendszerük ugye a 2016-os balhé miatt, a Cambridge Analytica balhé miatt, már megjelölik azt, hogy honnan jött a pénz, ki finanszírozta, ki adta erre a forrásokat, illetve a híreknél elkezdik megjelölni azt, hogy körülbelül hány százalékban igaz. Ez egy mókás dolog, nem? Amikor felmegyünk az internetre, hát megnézzünk
mókás,
egy képet.
Ugye, mert hogy addig, tehát ugye nagy respektű cégek voltak azok, akik a híreket készítették.
Igen,
ahol nagyon kemény sztenderdek voltak, igen. És ugye mondhatni azt, hogy csúnya szóval, hogy felhigult a média, de lényegében ez is egy demokratizált folyamat lett, vagy egy decentralizált folyamat lett, amikor megjelent gyakorlatilag az, hogy már egy ember önmaga is lehet hírgyártó a blogvilággal, ugye, a blogosodással. Most meg ugye ott tartunk, hogy a fehér zaj olyan nagy, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy mi történik.
Így van. Van például olyan kolléga, biztonsággal foglalkozó kolléga, aki mesterséges intelligencia modult fejlesztett arra, hogy egy hírről meg tudja mondani a rendszer, hogy szerinte álhír vagy nem álhír. Az alapján, hogy a benne lévő szavak mennyire manipulatív jellegűek, és milyen gyakran szokták használni mondjuk ezt ilyen jellemzően álhír tartalmakban. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy mindenkinek a jövőben lesz egy olyan kis modulja, lehet, hogy pont ez a digitális asszisztens lesz, ami majd az ő szája íze szerint fogja osztályozni valószínűleg a híreket, amik megérkeznek a különböző csatornákon, és különböző véleményeket fog megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy szerintem ez a hír neked tetszeni fog, és szerintem nagyjából igaz.
De várjunk, ez mindenkire vonatkozik. Tehát a nagy álhírfogyasztók, akik a hitük miatt úgy gondolják, hogy az álhír a valódi, és pont fordítva gondolkodnak, nekik is az ő gondolkodásuknak megfelelően fogja osztályozni a híreket?
És szerintem mindenki nagyon boldog lesz. Tehát ennek az lesz a végeredménye, hogy mindenki pont azt fogja hallani az internetről, amit szeret
az
hallani.
Én meg annyira nem leszek boldog, mert innentől végképp nem fogod tudni elmagyarázni senkinek, hogy mi az álhír és mi a hír.
Ez igaz, viszont ez egy relatív dolog lesz, ugye, hogy egyébként nem olyan régen jött ki egy kutatás, ami azt mondja, hogy a jövőben ennek a bizalomnak a szerkezete fog alapvetően megváltozni, és az lesz a kérdés, hogy a kontextus, ami körbeveszi az adott hírt, azt mennyire tudjuk mélyen elemezni, mennyire tudunk kinyúlni például, lesznek-e még hiteles források egyáltalán, ugye elméletileg van egy ilyen transzparens újságírással, hiteles forrásokkal foglalkozó rendezvény, de évente összesen 200-an vesznek részt rajta. És látszik, hogy ez az egész dolog valahogy nem arra, nem abba az irányba, nem, mint igen. ahonnan megszoktuk, hogy megy.
Ugye nagyon érdekes, mert hogyha ha néha feldobja nekem a Facebook, mit tudom én, például a New York Times-nak a hirdetését, hogy járuljak hozzá egy pennyvel, vagy valami ilyesmivel, hogy a minőségi újságíráshoz, és megnézem a kommentáradatot alatt a direkt. Ugye megjelenik alatt a 400 komment, és mondjuk egy ilyen újság, amire az ember azért azt mondta, legalábbis az én korosztályom, hogy hát kérem szépen, ez egyik sarokköve ugye az újságírásnak, alatta olyan kommentek vannak, hogy nem hiszem el, tehát hogy gyakorlatilag az egészet fake newsnak titulálják sokan.
Hát igen, közben lett egy olyan amerikai elnökünk, aki osztályozza a különböző médiumokat, annak megfelelő, hogy melyiket szereti, vagy melyiket nem, és akit nem szeret, arra azt mondja, hogy hamis híreket terjeszt. Tehát nyilvánvalóan van ilyen, de azért ezt ne felejtsük el, hogy ugye nem csak ez az egy faktor létezik. Tehát például ma pont az elemző rendszerek azok rengeteget segítenek. Éppen pont tegnapi hír, hogy a New Yorki rendőrség bevezetett egy olyan informatikai rendszert, ami azt tudja, hogy a régi archív ügyekben, amik vagy lezártak, vagy nem lezártak, azokban bizonyos mintázatokat keres. Egyébként érdekes, hogy nem mesterséges intelligenciáról van szó, csak egy hagyományos algoritmusról. Aha. De föl tud fedezni olyan dolgokat régi ügyekben, amit eddig is felfedezhettek a kollégák, csak rengeteg energia volt meg idő, és nem is biztos, hogy tudtak rászánni. De így viszont összefüggéseket talál bizonyos bűntények között, és ebből meg tudja mondani, hogy esetleg valaki lehet az elkövetője valaminek, és ami nagyon-nagyon fontos, ez Amerikában különösen fontos, hogy ez az eszköz, ez valóban minden fajra nem lefelekezett, teljesen függetlenül működik, tehát nincs az, hogy esetleg eltolódik valamilyen irányba a bűnöldözőknek esetleg az elhangoltsága miatt bizonyos területeken esetleg bizonyos személyeket vállalnak.
Azt írja egy hallgató, hogy a kérdés mindig az lesz, hogy mi történt, és a képanyag lesz emiatt továbbra is a legfontosabb, mert az magáért beszél.
Hadd cáfoljak egy
sajnos
picit.
Sajnos, igen.
Hadd cáfoljak. Itt a képanyag az már sajnos a múlté, tehát képet azt azonnal bármilyen formában lehet hamisítani, most már a videónál tartunk.
Igen.
A videóra... De úgy is nem. Hogy ne lehetne? Most
láttam
tartunk?
Én is pont olyanokat, olyan szoftver már elérhető online, amikor úgy manipulálnak arcokat videóban, hogy egyszer nem lehet észrevenni, tehát eszméletlen módon.
Van egy nagyon híres videója, nem olyan régen Barack Obamáról készült, amiben egy nagyon érdekes beszédet mond el, amit soha életében nem mondott el, ami pont erre hívja fel a figyelmet, hogy egy ilyen, fogalmazhatok úgy, hogy egy ilyen elcseszett disztópiában fogunk élni, így fogalmaz, kicsit keményebben, angolul még keményebben hangzik, hogyha ezt nem oldjuk meg, ezt a problémát. Egyébként erre már a Facebook is, a Google is elkezdett fejleszteni, ezeket egyébként ilyen deepfake-nek, vagy ilyen mély hamisításnak hívják, elkezdtek fejleszteni olyan algoritmusokat, amik ezeket megtalálják. Megpróbálják kiszűrni, vagy valahogy észreveszik. A rendőrségnek is komoly problémái vannak ezzel, a jövő politikai botrányai azok nagyrészt e körül fognak csoportosulni, hogy lesz egy politikusunk, aki egyszer csak olyan dolgokat mond, amit nem lenne szabad.
Igen, nagyon érdekes dolgot láttam. Teszteltek egy olyan rendszert, hogy biztos láttátok, hogy például nagyon sok olyan Lego dobozon, meg játékdobozon már vannak olyan kódok, amikre, hogyha megnézed az okos kameráddal, akkor ott háromdimenziósan megjeleníti a kamerán keresztül azt, hogy milyen játék építhető belőle.
Igen.
Ugye egy ilyen pici kis ilyen, olyasmi, mint egy QR kód, olyan jel. És egy olyat láttam, hogy egy egyszerű fehér maszkot húzott fel valaki, amire volt egy ilyen jel rajzolva, ezt a térfigyelő kamerák észrevették, és abból rögtön egy feltöltött másik arcot raktak rá az emberre. Tehát élőben úgy nézett ki, mintha más lett volna ott. Nyilván ez nem minden rendszeren működik, de tesztelték egy zárt rendszeren, és úgy nézett ki, mintha egy teljesen más ember mászkált volna, és azt tudja a térfigyelő kamerának a felvételét utána fel akarják használni valahol. Na most ez az a deepfake, amiről beszéltünk, igen. Ez egyik példája.
A mesterséges intelligencia egyébként eléggé érdekes módon téveszthető meg, ugyanis pont azért, mert máshogy működik, mint az emberi agy, ezért az algoritmust is máshogy lehet átverni. Nem olyan régen például egy konferencián bemutattak egy olyan stop táblát, amire bizonyos ilyen kis pixeles betűkkel ráírták a stop fölé, hogy love, alatta volt a stop, alá meg az ott, hogy hate, tehát hogy a szerelem megállítja a gyűlöletet. Viszont ezt egy önvezető autó algoritmus egy 75 km/h korlátozó táblának látja, és nem egy stop táblának. Csak azért, mert ez rá volt írva. Egyszerűen azért, mert az algoritmust belehetett egy ilyen módszerre csapni.
Igen, hasonló ötlet, mint az előző, csak más volt ott. Igen,
pontosan, tehát, pontosan. Tehát magyarán ezekre nagyon oda kell figyelni, sőt, nemrég egy kutatócsoport megmutatta azt, hogy azt hiszem a Mozilla-nak a hangfelismerő rendszerét azzal verték át, hogy egy rövid részletet valamelyik Shakespeare műből, ha jól emlékszem, felolvastattak a géppel, de egy nem hallható tartományba mellé kódoltak bizonyos dolgokat, és emiatt a mesterséges intelligencia az általunk hallott mondatot teljesen más mondatnak hallotta. Ez persze még egy ilyen kísérleti fázis, még nem tudják telefonon megcsinálni, közvetlen interfész kell a robothoz, és többi, de ez lényegtelen. A lényeg az, hogy ebbe az irányba mozdulunk el. Tehát sajnos azt kell mondjam a hallgatónak, aki ezt mondta, hogy ezen a kép dolgon már túl vagyunk, és ez egy eléggé nehéz ügy. Mert jobban belegondolunk, ha nincs egy olyan eszközünk, ami megpróbálja nagyjából megtippelni, hogy amit látunk, meg hallunk, az most igaz vagy nem igaz, akkor gond van.
Hát ez nem egy szép új világ, ez egy ronda új világ, legalábbis, amiről ez alapján beszélünk, ez úgy...
Hát, sajnálom.
Nem túl vonzó, azt kell, hogy mondjam.
Sajnálom, sajnos a technológia az behozza ezt az elemet, uh-huh. De hogyha belegondolunk abba, hogy az egyéb képességeinket is viszont technológiával fogjuk fejleszteni, akkor lehet, hogy nem olyan nagy gond az, hogy technológia segítségével mondjuk meg valamiről, hogy igaz vagy nem igaz. Például ma a technológia mondja meg nekünk, hogy aki hív minket telefonszám, az kicsoda abból a 2000 emberből, aki benne van a telefonkönyvünkbe, pár éve ezelőtt ezt sem tudtuk.
Világos.
Magyarán ezek mind olyan elemek, ami egyébként jó irányba is el fog minket vinni. A robotok majd esetleg helyettük dolgoznak, mi meg nekiállhatunk hegedülni, tanulni.
Ja, mint
meg
a tegnapi hírben, hogy a robotot küldték be megmondani, hogy másnap meg fogsz halni. Igen, az orvos maga helyett, igen.
Igen, ez az első alkalom volt. Hát most nézd, igen, nehéz ezeket így. Oké, tehát akkor összegezzük egy picit, hogy valószínűsíthető, hogy a jövő generációi kevésbé lesznek érzékenyek a saját adataik szivárgására.
Igen.
Meg a valóságra.
Igen, vagy mondjuk úgy, hogy lesz egy saját valóságuk, uh-huh. Akár egy Second Life, amiben egyébként nagyon jól éldegélnek.
Oké, én azt gondolom, hogy ez az egyik oldala, az egyik oldala annak a kifeszített...
Nem kéne tovább gondolni, és nem a technológia része, de hogyha mindenki a saját valósága, meg a saját elképzelése alapján fog szavazni is, akkor nem biztos, hogy jó irányba fog menni a világ.
Hát lehet, hogy végül egy gépet választunk meg majd esetleg a mi kis főnökünknek. Ezt nem lehet tudni.
Mire programozott gép?
Ezt nem lehet tudni, de azért...
Hát, hogy itt mik lesznek.
De azért azt tegyük hozzá, hogy nyilvánvalóan azért sokat segítenek nekünk ezek a gépek, például abban, hogy kapunk olyan e-maileket, ami tele van számunkra káros tartalommal, azokat kiszűrik. Mai napig ezek a gépek védenek minket. A jövőben rengeteg olyan eszköz lesz, ami majd megvéd minket a balesetektől, megvéd minket. Ott vannak a sebész robotok például,
a manipulációtól esetleg, hogy védenek meg minket.
Ha nem nézi, sebességkorlátozás táblának a stop táblán.
Jó, hát ez egy, de itt a rendszerbe belenyúltak. Tehát az minden esetben, hát hogyha azt ki tudod védeni, és ugye még az elején tartunk ezeknek a folyamatoknak, így folyamatosan ezek a csapatok, akikről te is beszéltél, folyamatosan tesztelik a rendszereknek a tűrőképességét, meg igen. A határait. Ezáltal ugye
fejlesztik
és javítják. Ez nem egy fekete kalapos megoldás volt, hanem itt azért olyanok dolgoztak, akik utána nyilvánosságra hozták a kutatásukat, igen. És elmondták, hogy mik a problémák.
Igen, azért azt is hozzá kell tenni, hogy ma például nem olyan régen kapcsoltak le egy hatalmas nagy ilyen DDoS, ugye ez a leterheléses támadással foglalkozó társaságot, akik szolgáltatásként adták ezt a dolgot, egyébként a holland rendőrség és 6 más országnak a közös akció volt az Europol segítségével, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag te saját magad meg tudtál fizetni olyan szolgáltatást, hogy a konkurenciát, vagy bárki mást valahonnan a világból leterheljenek.
Ez gyönyörű.
És ennek most utána is mentek egyébként a europolosok, hogy a következő hónapokban számíthat az a körülbelül 160 ezer user, aki felhasználója volt ennek a rendszernek, hogy hát valószínűleg a rendőrség előbb-utóbb kopogtat az ajtaján.
És azokkal mi van, akik nem tudtak róla? Mert csak a gépük lett felhasználva.
Ők ártatlanok, őket soha nem fogják elővenni ezért a dolgot.
De hasonló módon bitcoint is bányásznak a gépeinkről, meg minden más.
Az a legnagyobb divat most.
Ugye? Be vagyunk kötve, és nem is tudunk róla.
Az az új divat. Hát persze, van egy csomó erőforrás, amit nem használunk. Amúgy régebben ezt egész jól lehetett használni, rákutatásra, meg űrlények kutatására, meg ilyesmikre. De most úgy tűnik, hogy a
prímszámok keresésére.
Kiberbűnözőknek bányászunk kriptovalutát, mert erre használják. Sőt, most a mobiltelefonjainkat is használják erre a célra. És ez a jövőben egy ilyen, ahogy a kriptovalutáknak ugye a jövője kezd kibontakozni így a homályból, ami még mindig egy kicsit azért érdekes kérdés, hogy most akkor lesz, nem lesz, bízunk, nem bízunk, hogy lesz a jövőben, azért az, hogy most már otthon egy egyszerű számítógéppel nem lehet normálisan kriptovalutát bányászni, nem éri meg, hát nyilván akkor a hackerek elkezdik használni, rossz indulatú hackerek elkezdik használni mások
gépét. Mi az a deepfake?
Ez lesz akkor az utolsó, mert nincs már több időnk.
Nem csak, hogy jött egy SMS, és szeretném értelmezni. A deepfake amúgy nem mindig gagyi, és nem is erre gondoltam, hanem az eredeti felvételek kérdése, még a képhez kapcsolódott, a hamis képanyagot mindig könnyebb lesz kiszúrni, mint a sima szöveges hazugságot, amint itt met, itt valószínűleg a prediktív bevitel ismét túljárt el. De hát ez csak egy zárójeles megjegyzés, hogy hányan beleszaladunk ebbe, és amikor a gép segít.
Hát attól függ, ez a deepfake-ekben pont az a lényeg, hogy úgy hamisítvány, hogy sokkal mélyebben értelmezett ugye ennek az egésznek a használata, és ebben benne van a deep learning, benne van a mesterséges intelligencia használatának is egy bizonyos eleme. Magyarán ezeket a hamisítványokat egyre nehezebben fogjuk tudni kiszúrni, mi a saját szemünkkel, sőt most már a pornóvilágban is létezik ilyen, tehát most már nem olyan régen láttam például a Wonder Woman-nek a sztárját Gal Gadotot egy pornófilmben, és majdnem tökéletes volt egyébként. Még észre lehetett venni, de ez már csak időkérdése.
Tehát magyarán, hogy egyszerű, tehát nem ő szerepelt benne, hanem montírozták
ráhamisították az arcát, igen. És nagyon-nagyon élethű volt, azt kell mondjam. Uh-huh. Úgyhogy ez a jövő, és akkor ugye ez egyelőre még a celebeknél tartunk, de tarthatunk a szomszédnál is, tarthatunk a barátunknál is, a barátnőnknél is, a testvérünknek, a szüleinknél is. Tehát egy idő után ez a technológia le fog jönni erre a szintre, és akkor hát Isten óvjon minket attól, hogy eldöntsük, hogy akkor most tényleg a barátunkat láttuk azon a videón, vagy tényleg a főnökünket. Vagy
még boldogabb lettem a jövővel kapcsolatban.
Sajnálom, nagyon sajnálom.
Majd mondunk bíztatót is. Legközelebb, amikor Artúr jön, akkor bíztató dolgokat mond a jövőről. De legalább a hangjából lehetett tudni, hogy annyira ő nem aggódik, mert egy vidám fiatal emberről van szó.
Valahogy mindig lesz, srácok, ebben biztos vagyok. Ezt tuti.
Jó, oké.
Most megnyugodtam.
Keleti Artúr volt itt velünk Euréka élmény rovatunkban, az ITBN Informatikai Biztonság Napja alapítója és kibertitok jövőkutató.
Euréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.
Ez volt a Millás reggeli, mára köszönjük.
A hallgató föltette még a pontot, aki a
próbálj megfogom. Igen.
Deepfake. A parkban fújós.
Azt hittem az
eszköznek a neve.
Lomb fújó.
A legegyszerűbb, ha felolvasom a e-mailjét és fotót is mellékletes, sajnos nem tudjuk közzétenni. Ha azt hiszitek, vicceltem. Tényleg az volt, hogy a gyereket tűzoltófogással kellett bekísérni az oviba, hogy meg is érkezzen velem együtt. A szomszédasszony is erősen tartotta a póráz végén a panelkompatibilis méretű kutyáját, vagyon és életvédelmi megfontolásból. Erre ez a kép fogad. A főkertet nem zökkentette ki holmi 10 km/h szellő, és valóban fújja, küldött fotót is az eseményről. Ahol
a leveleket
látni,
próbálták összefújni.
Hogy az orkánelő szélben a leveleket próbált összeterelni.
A remény hal meg utoljára.
Erre szolgáló fújó berendezése. Köszönjük, és azt írta oda, nem fú öléggé az orkán, nyomassad te is, Bélám.
Helyes.
És köszönjük szépen, ezt már nem lehet überelni már, úgyhogy.
Köszönjük, ennyi volt a Millás reggeli, holnap ismét jövünk 6:45-től, addig is a millásreggeli.hu oldalon podcasteket hallgathattok, vagy a Spotify-on, akár, vagy az iTunes-on. Találkozunk tehát holnap reggel. Köszönjük szépen.
Szevasztok.
Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.